This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire! Kezdünk! Sziasztok!
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 Köszöntünk titeket a legújabb Töri Fakt epizódban. Ma Magyarország részvételéről fogunk beszélni az első világháborúban. Ugye az előző epizódban egy nagyon átfogó képet adtunk az első világháborúról, úgy általánosságban, viszont most kifejezetten Magyarország részvételéről lesz szó ebben az adásban. Meg fogjuk nézni, hogy az osztrák-magyar monarchia hogyan sodródott bele a háborúba, milyen fontos frontok és csaták voltak, ami a magyarokat is érintették, illetve fogunk beszélni a monarchián belüli nemzetiségi kérdésről is, és arról, hogy milyen volt az élet Magyarországon, mint hátországban a háború ideje alatt. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy hogyan sodródott bele a monarchia háborúba.
Alapvetés, hogy a magyarok az osztrák-magyar monarchia keretén belül vettek részt a háborúban. Ez azért fontos. Tehát nem mind külön Magyarország, hanem az osztrák-magyar monarchia keretén belül tesszük ezt. Emlékszünk a kiegyezésnél, azt megtárgyaltuk, hogy a külügy az ugye közös ügy volt, tehát az osztrák hadüzenet egyetlentett a magyar hadüzenettel is 1914. július 28-án. A monarchia hadüzenete behúzta szépen a magyarokat is. Ugye a monarchia élén álló Ferenc József ugye a porosz cár kérésére hadat üzen a szerbeknek, viszont a magyar területek élén álló miniszterelnök Tisza István kezdetben ellenzi a háborút, majd pedig ő is beadván a derekát támogatja a hadüzenetet Szerbiának. Viszont miért ellenzi a háborút Tisza? Alapvetően két félelme van az első világháborúval szemben. Az egyik a fölény, amit már ő átlát, ami az Antantot éri, illetve a másik pedig Erdélynek a sorsa, hiszen Románia csatlakozásával egyértelműen Erdélyt fogja követelni magának. Itt Tisza István ellenzi a háborút, viszont erről később Ferenc József akarva akaratlanul is meggyőzi. A magyar hadsereg milyen helyet foglal el a monarchián belül? Ez abszolút érdekes, mert itt azért érdemes arról beszélni, hogy mondjuk az osztrák-magyar monarchia hadseregének hanyad részét adták mondjuk csak tisztán magyarok. Az osztrák-magyar monarchia haderejének központi részét császár és királyi közös hadsereg képezte, ugye amelynek költségét az osztrákok és a magyarok együttesen biztosították, ugye a kvóta alapján, ugye ezt a kiegyezésnél megbeszéltük, hogy mit jelent. Ugye ezt egészítette ki még a Magyar Királyság határain belül a kisebb létszámú magyar honvédség, amely ugye a magyarok önálló erejéből volt fenntartva. Az osztrák-magyar monarchia költött a legkevesebbet a hadseregére a központi hatalmakon belül, és a monarchia a világháború kitörésekor 1,5 millió katona mozgósítását kezdte meg, amelyel alig maradt le egyébként a franciák háborús hadereje mögött. A monarchia katonainak közel egyharmadát a Magyar Királyság területéről vonják be. A háborús áldozat vállalást a magyarok mellett természetesen nem csak ők, hanem különböző nemzetiségek is kivették a részüket, hiszen a hadvezetés minden hat köteles férfit igyekezett bevonultatni a hadseregbe, tehát azért ez az egyharmad nem szintiszta magyar létszám volt.
Bennem az a kérdés merült fel, hogy itt az előző adásban is sokszor beszéltünk a katonai vagy a haderőnek a fejlettségéről, hogy milyen eszközöket használtunk, hogy ebben a monarchia, azt tudjuk, hogy a németek erre tudatosabban készültek, a monarchia erre egyáltalán nem készült?
Hát azt nem mondom, hogy egyáltalán nem készült, nyilván sokkal kevesebb ideje volt, nyilván Ferenc József azért tisztában volt a német külpolitikai irányával, viszont az osztrákok, vagy maga az osztrák magyar monarchia, akkor inkább így mondom, a technikai újításokra nem igazán ad teret és pénzt. Tehát azt inkább a németek viszik a központi hatalmak oldalán.
Aha. Értem. A másik kérdés, ami felmerült bennem, hogy itt említetted, hogy a német fél győzte meg Ferenc Józsefet arról, hogy küldjön hadüzenetet a szerbeknek, hogy magunktól, vagy a Ferenc József magától belépett volna a háborúba, vagy ehhez a német fél egyértelműen kellett, mert amúgy mi nem biztos, hogy kitaláltuk volna, hogy meg akarjuk őket támadni.
Ez mindig felszokták tenni ezt a kérdést. Itt az az alapvető probléma, és azért teszik fel ezt a kérdést, mert országokba gondolkodunk. Itt szövetségi rendszerekbe kell gondolkodni. Tehát mi a németekkel nem azért vagyunk szövetségbe, mert mi mondjuk olyan jó külpolitikát folytatunk volna együtt, vagy a diplomáciánk aztán olyan jó lett volna. Hát gondoljunk bele, a porosz-osztrák háború azért nem volt annyira olyan régen, amikor pont egymással harcolt a két fél. Itt az a lényeg, hogy azt átlássuk, hogy mi azért harcunk a németek oldalán, mert mondjuk a szerbek nem a németek oldalán vannak, hanem egy másik szövetségi rendszerben.
És a németeket miért zavarja annyira, hogy ott vannak a szerbek?
Hát mert őket a franciák zavarják. És a franciák azért kötnek a szerbekkel szövetséget, mert tudják, hogy a monarchiának Szerbia kell, így nyilván ők a németek felé fognak közeledni.
Mm.
Tehát ha támogatják a franciák a szerbeket, ők akkor gyengítik a monarchiát. Ha gyengítik a monarchiát, az gyengíti a németeket. Tehát a franciáknak könnyebb dolga lesz a németekkel a nyugati fronton.
Hát igen, de ezt már mögött, tehát ez már utólagosan látjuk ezeket, de hogy számomra például annyira nem tűnik logikusnak, hogy egy hónappal miután lelőtték a trónörököst, utána kirobbanjon ez a háború. Mármint, hogy nagyon sok oka van, hogy miért robbant ki, csak hogy magának a konkrétan a hadüzenet az egy ilyen alibi kb.
Hát nyilván, de hogy itt főleg itt most épp nem a franciákkal volt a probléma, hanem főleg az oroszokkal. Tehát mivel az oroszok támogatják a szerbeket, és az orosz antant szövetséges, tehát így nyilván a monarchia nem lesz antant szövetséges, így neki kell egy olyan támogató, akinek szintén konfliktuson az antanta. Tehát nekünk kell egy támogató, egy háttérszél, ami támogat minket, és ez mindjárt ki is jön itt a frontoknál, hogy mire fogjuk használni a háttérszelünket, a németeket.
Uh-huh.
És akkor nézzük is meg, hogy mik voltak azok a frontok és jelentősebb csaták, amikben magyar katonák harcoltak.
Ja, a háborúnak három frontja van, az előzőleg meghallgatott podcast alapján is ezt tudjuk igazolni, nyugati, keleti, déli. Az osztrák-magyar monarchia két fronton harcolt, több hadszíntéren. Ugye egy fronton belül több hadszíntér van. Ugye az osztrák-magyar monarchia a déli, illetve a keleti fronton harcol. A déli fronton a szerbekkel főleg, majd az olaszokkal a 15-öt követően, a keleti fronton az oroszokkal 17-ig, majd 16-tal a románokkal. Tehát azért például a monarchia vállal a legnagyobb részt a háborúban, ha a frontok megosztását nézzük egyébként. Ugye a világháború első lövéseit az osztrák-magyar monarchia és Szerbia között mondhatjuk ki. A Duna-Száva és a Drina folyó mentén történnek meg a lövések. Nyilván innen indul a háború, így a déli front lesz a megnyitó front. Ugye a monarchia több offenzívát is indít a szerbek ellen. Ezek közül az elsők nem sikerülnek, feltartóztatják őket a szerbek, amelyek presztízs veszteséget okoznak a monarchiának. 15-ben viszont fordul a kocka, úgyis a német csapatok megsegítik az osztrák-magyar monarchiát, ugye innen jön az az úgynevezett hátszelünk. Emiatt Szerbia ellen egy újabb offenzívát kísérelnek meg a monarchia csapatai, majd pedig Bulgáriát sikerül is bevonni a háborúba központi hatalmak oldalán, így szerbi és montenegró, osztrák, magyar és bolgár megszállás alá kerül a háború első éveibe, sőt még Albánia északi részét is egészen a világháború végéig birtokolja a monarchia. Tehát döntően ezeken déli fronton, illetve a keleti fronton, az előbb említett hadszíntereken harcolnak egymással a magyar és az antant csapatok, kiemelném itt Galíciát, illetve az Isonzó folyó menti területeket is. Jó, akkor itt nézzük meg ezt a három hadszínteret, ugye az orosz, az olasz, majd pedig a román hadszínteret, ugyanis a szerb az kiesik Szerbia elfoglalásával. A háború kezdetén Oroszország a vártnál gyorsabban mozgósít, ahogy arról már beszéltünk is, hatalmas létszámú hadsereget mozgósít Oroszország, ez mindig jellemzője lesz ennek az országnak. Ugye még meg sem érkeztek a szerb frontról az átvezényelt erők, már gyakorlatilag az oroszok elfoglalják Galícia nagy részét. Abszolút hullámzó a harc Galíciában, több ostrom is, offenzíve is zajlik, 120 ezer nagyrészt magyar katona által védett erődöket támadnak meg az oroszok Galícia területén. Itt említhetjük azért a limanovai csatát is, ahol döntő részben a magyar huszárok elsőprő rohamot hajtottak végre, és ennek a rohamnak volt köszönhető például ez a győzelem is az oroszokkal szemben. Ezért az első világháború legmagyarabb győzelmének tartjuk számon ezt a limanovai csatát is. Ugyanakkor ezt több erődöt egyébként nem sikerült megmenteni Galíciában, így az oroszok azért elég erőteljesen tartják, és elég jól tartják ott a keleti frontot. A kiéheztetéshez nyúlnak legfőképpen az oroszok, illetve kihasználják az akadozó gazdasági utánpótlásokat is.
És az orosz front miatt van az, hogy már az első világháború idején is egész sok magyar fogoly kerül Szibériába, amiről mi egyszer csináltunk Patronra egy adást, egy katonatisztnek a visszaemlékezése alapján, ami szerintem borzasztó izgalmas volt, hogy hogyan jutott onnan haza távol-keleti országokon keresztül Magyarországra, de hogy itt már beszéltünk arról is, hogy egész sok hadifogoly esik fogságba, és kerülnek Szibériába, ahol nyilván a magyarok számára borzasztóak voltak a körülmények, hiszen nem voltak hozzászokva ahhoz a hideghez, ami ott fogadta őket.
Igen. 1915 tavaszán igaz jelentős német erőkkel együttműködve az osztrák csapatok áttörik az orosz frontot, és több mint 100 kilométerre vetették vissza az ellenséget, ugye ez a híres gorlicei áttörés, ez nagyon jelentős. Az 1916-os év ismét orosz előretörést hoz a keleti fronton, ekkor a Monaria haderejét szorítják vissza a keleti fronton, miközben több százezer katona kerül hadifogságba, többek között még Szibériában valóban. 1917 márciusi orosz forradalom még nem hozta el az orosz birodalom kiválását ugye a háborúból, ahogy azt beszéltük is, hogy az ideiglenes forradalmi kormány nem lép ki a cári családot követően a háborúból, de a kezdeményezés a központi hatalmak kezébe került, tehát kihasználják ezeket az orosz zavargásokat. Visszafoglalják a monarchia oroszok által 1916-ban megszállt részét, sőt, Ukrajna jelentős területeire is bevonulnak a központi hatalmak, főleg ugye a monarchia csapatai. Az év végén pedig megalakuló bolsevik kormány mindezek hatására békére kényszerül, de egyébként amúgy is kilépett volna a háborúba, ezt 1918 márciusában teszik meg végre. Itt tehát a központi hatalmak győzelemmel zárják a keleti frontnak az orosz acinterét.
Ami nyilván egyébként nem valósulhatott volna meg, hogyha nincsen forradalom Oroszországban.
Persze. Tehát valószínűleg az oroszok felmorzsolják ott a keleti frontot egy idő után. Vagy hát nem is annyira kellett volna, nem kellett volna olyan sokat várni rá.
Mint ahogy ugye a második világháborúban is láttuk ezt.
Mi történik az áruló Olaszországgal és az így megnyíló olasz fronttal, olasz hadszintérrel? Az olasz kormány ugye korábbi semlegességét, ugye felmondva az Antant oldalán lép be 1915 nyarán a háborúba. Az osztrák-magyar monarchiának így egyszerre három fronton ugye kellett harcolnia, oroszokkal, románokkal is, így már az olaszokkal is. Ugye az olasz haderő fő támadása keleti irányba zajlik, ugye az Isonzó folyó mentén indul meg a támadás. Az Isonzó front legdurvább csatája gyakorlatilag a folyó fölé magasodó Doberdó fennsíkért vívják meg, amelyeket nagyszámban magyar alakulatok is védenek. Gyakorlatilag ez a háború végéig egy ilyen vágóhíd-szerű csata gyakorlatilag, óriási embervesztességgel, és 1917 októberében a központi hatalmak áttörés hajtanak végre, itt az Isonzó folyónál ez a kaporettói áttörés lesz, viszont ez a doberdói fennsík gyakorlatilag pár méterért harcolnak brutális embervesztességgel az első világháborúban.
Van is egy népdal, ami erről szól, azt szerintem ezt mindenki tanulja is.
Igen.
Egyébként itt az olasz fronton borzasztó körülmények vannak olyan szempontból is, hogy iszonyatosan hegyes a vidék.
Igen,
tehát ez a Triglav, meg tehát az Isonzó, hogyha valaki Szlovéniába megy nyaralni mondjuk, akkor érdemes elmenni az Isonzóhoz, mert ott mindenféle rafting túrákat szerveznek, és hát hatalmas hegyekkel van körbevéve, valamint ugye az olasz front másik szakaszán meg a Dolomitok vannak, igen. Ami mi pár éve voltunk ott a Tündivel, és meg is néztük, az egyik magas hegy tetején voltak még ilyen lőállásokat, így meghagytak, és meg lehetett ezeket tekinteni, nagyon érdekes volt, és ami egészen megdöbbentő, hogy egy-egy ilyen régi felvétel is, vagy fénykép is van ezekről a front szakaszokról, és hát itt ugye télen hatalmas hóban kellett a frontot úgy védeni, hogy 3000 méter magas hágókon kellett átkelniük, vagy ott állásokat kiépíteniük, tehát elképesztő.
Így van, tehát a földrajzi körülmények is azért eléggé akadályozták a monarchia csapatait. A monarchia az olaszokkal szemben szinte gyakorlatilag a háború utolsó napjáig kitart. 1918. október végén indul meg az olasz támadás, amely többek között ugye kikényszeríti, hogy az osztrák-magyar monarchia fegyverszünetet kérjen. Ugye ezt az egyezményt 1918. november 3-án Pádovában írják alá, tehát az olasz fronton tesszük le a fegyvert. Ugye van itt az utolsó, a román front, amiről itt még beszélnünk kell, ami a magyaroknak nagy trauma, itt a következményeket nézve. Románia az Antant területi ígéretei nyomán lép be a háborúba, 1916. augusztusán, hogy Erdélyt ígérik nekik, illetve a Tiszántúl jelentős részét. A több oldalról induló ugye osztrák, magyar, német és bolgár ellentámadás alatt Románia elég hamar megroppan. A központi hatalmak 16. decemberében Bukarestet is elfoglalják, sőt a Fekete-tenger partjáig meg is szállják egyébként Romániát. A maradék román erők és kormány keletre, Moldvába menekülnek, ahol az orosz támogatással szervezik meg a védelmet. A továbbiakban kialakult állóháborúnak végül ugye Oroszország háborúból való kilépése vett véget, ami után a románok önmagukban már nem tarthattak ki tovább, így gyakorlatilag nem Románia teljes részét elfoglaljuk. A központi hatalmak így legyőzik Romániát, és 1918 májusában megkötötték velük a bukaresti külön békét. Tehát egyébként Romániát mi legyőzzük a háborúban. Az egy másik kérdés, hogy a Párizs környéki békéknél milyen békefeltételeket kényszerítenek ránk.
És arról tudunk valamit, hogy itt a Bukarest megszállásánál például magyar csapatok is tevékenykedtek?
Igen, az nagyjából olyan fele-fele volt, tehát magyar és osztrák.
A monarchián belül ugye többféle nemzetiség is együtt élt, és akkor most ezt nézzük meg, hogy ez hogyan hatott ki az eseményekre.
A világháború nagy részében az osztrák-magyar monarchia nemzetiségei kötelességüket teljesítve egyébként harcoltak a császári és királyi hadseregben. Az Antant vezető politikusai pedig jelentős területek átadását ígérték meg a nemzetiségeknek, főleg az olaszoknak és a románoknak, de egészen 1918 nyaráig egyértelműen nem helyezték kilátásba az osztrák-magyar monarchia felbomlasztását, feldarabolását. Ugye Szerbia minden délszlávok által lakott területét egyesíteni kívánt. Tehát alapvetően a háborúhoz is ilyesfajta okok vezettek. A szerbek a területi követeléseikben figyelmen kívül hagytak számos olyan tényezőt, mint például, hogy az adott területen a szerbek abszolút kisebbségben vannak, tehát nagyon elenyésző a számuk, de egyébként ez nem csak a szerbekre, igaz, az a román területek egy részére is, igaz, bár ott azért Erdélyben valóban azért van nem kis számú román lakosság is. Ugye ezt a törekvésüket, valamint a szerbek ezen törekvését egyértelműen 1917-ben egy nyilatkozatban és a Korfu nyilatkozatban is törvényesítették, mint szövetséges háború végéig kitartó kormányt az Antant támogatta is ebben a célkitűzésben. Tehát Szerbiának a háborúban tartásáért például ez a dekrétum állt. A monarchia területén élő olaszok egészen ügyesen politizáltak a monarchián belül, és íredent a célokat már évtizedes távlatban kitűző egységes Olaszország képében is megfogalmaztak, tehát hogy minél több területet válasszanak le a monarchián belül. 1915-ös olasz hadba lépés áraként a londoni titkos szerződésben az Antant meg is ígérte, hogy a dél-tiroli, trieszti, isztriai és dalmát területek átadását az olaszoknak, ebből ugye nem nagyon fognak semmit se látni az olaszok a világháborút követően.
Itt egyébként ezek az ígérgetések elég viccesek, tehát itt úgy tűnik, mint hogyha a nagyhatalmak, azok így papír, bármit elbír, odaadok minden nektek, csak csatlakozzatok persze, hozzám.
Hogyne. Hát ez a háborús propaganda egy része. Például. Az Antant hatalmak ugye Romániának a bukaresti titkos szerződésben 16 augusztusában ugye odaígérik ugye Erdélyt, sőt majdnem a Tiszáig terjedő alföldi területeket a bánsággal együtt. Tehát ez is teljesen irreális képzet volt. Bár születnek ilyen térképes verziók is egyébként Trianon előtt, vagy Trianon alatt, amikor ezt a fajta ígéretük szerint húzzák meg a határokat a győztes nagyhatalmak. A háború utolsó előtti napján ugye Románia újra hadba lépett a szerződést, vagy a békeszerződést követően, és a megígért területekért pedig a vezető Antant hatalmak győztes szövetségeseként tekintettek az országra, tehát gyakorlatilag egy árulás zajlik egyébként, hiszen ők békét kötöttek a monarchia csapataival. A cseh nemzeti mozgalom élére pedig egy prágai egyetemi professzor Masaryk került, illetve ugye Edvard Beneš nevét kell itt még megemlíteni, akinek a jelentősége még a II. Világháború után is fel fog tűnni az úgynevezett Beneš dekrétum kiadásával, amelyben kollektív háborús bűnösöknek nyilvánítja a magyarokat az Adolf Hitleri agresszióért, tehát Csehszlovákia feldarabolásáért. Az Antant ugye a háborút követően, tehát 1918 nyarán hivatalos kormányként ismeri el például Csehszlovákiát. Ezzel gyakorlatilag megpecsételi az osztrák-magyar monarchia sorsát, és gyakorlatilag szentesíti annak feldarabolását. Tehát gyakorlatilag az Antant nagyon jól kijátszotta a monarchia nemzetiségi megosztását a háború alatt végig.
És az nem volt lehetőség, hogy a csehek kiválnak, létrejön Csehszlovákia, és a monarchia többi része meg egyben marad?
Ez azért nem volt opció, mert itt az abszolút cél a magyar területek gyengítése volt. Tehát itt a lényeg az, hogy minél több területet kellett adni a határon túli, vagy a szomszédos országoknak.
És mi van azzal kapcsolatban, amit az előtte lévő évtizedekben többször is hangsúlyoztak, hogy nem akarták soha, hogy nagyon megbomoljon a hegemóniai rendszer Európán belül, hogy mondjuk valaki egyedül maradjon egy nagy hatalom Kelet-Európában, amit senki nem tud ellensúlyozni.
Hát ez főleg a britek képviselik egyébként, meg az amerikaiak. A franciák az ászlós vivői ennek a teljes megsemmisítés elvnek. Uh-huh. És főleg itt francia érdekek érvényesülnek azért a világháború után. Tehát brit, francia, de ha választani kell, akkor francia érdekek legfőképpen. Uh-huh.
Ezzel zárjuk a mai epizódunkat, és akkor már csak a szokásos kérdés van hátra, hogy milyen feladatokra lehet számítani az érettségén a témában, tehát Magyarország első háborús részvételével kapcsolatban.
Igazából itt is azt tudom elmondani, mint az előbbi témáknál, hogy a térképet nagyon tanulmányozzátok. Ebben a témában, ugye ez eredetileg egyébként egybe van az előző adásunkkal, ha az érettségi táblázatot nézzük, itt azért inkább így a nagy háború egyetemi részére szokták ráhelyezni a hangsúlyt, de ha esetleg Magyarországhoz kapcsolódó feladatokat adnának, ami kifejezetten első világháborús, szintén táblázatos formák, akár az emberveszteségekről, a katonák mozgósításáról, vagy térképes feladat, hogy a magyar katonák milyen területeken harcoltak, azok megnevezése, ilyesmire tudnék gondolni.
Köszönjük szépen, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást, találkozunk a következő epizódban, addig is jó felkészülést kívánunk nektek, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.